Üdvözlünk benneteket! Ez a Vezes Csapat Rádió, Magyarország legolvasottabb autós lapjának Forma 1-es beszélgető műsora. Partnereim Boka Gábor, Kovács Olivér, jó magam pedig Fejér Patrik vagyok. Írásainkkal rendszeresen találkoztak a Vezessen. Az utóbbi években Olivérrel ketten írunk legtöbbször a sporták híreiről, lenyűgöző időmérő edzésekről, futambeszámolókról, versenyzői nyilatkozatokról és interjúkról. Gábor pedig az elmúlt évtizedben fektette le mindennek az alapjait, és az ő írásait is olvashatjátok jelenleg is az oldalunkon. Mielőtt még belevágnák a Bahreini nagy díj hétvége eseményének átbeszélésébe, szerintem nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy szóba kerül majd a Verstappen Hamilton előzés, visszaengedés, teljes eseménysorozat, és a ti véleményetekre is kíváncsiak vagyunk, hogy mit gondoltok erről. Úgyhogy várjuk a kommentjeiteket, de nem csak ebbe a témából, hanem a többi Forma 1-es témával kapcsolatban is. Mielőtt azonban még mindenre rátérnénk, nézzük meg, mi történt a hétvége péntek és szombati napján.
Hát amit a pénteki napról tudni érdemes, hogy először láthattuk, hogy igazán élesben a Forma 1 mezőnyét, ugyanakkor sokan még így is fedett kártyákkal játszottak, ahogyan azt mutatja a McLaren és az Alfa Tauri relatíve gyanús jó pozíciói. Ami még nagyon látszott a történetből, hogy Max Verstappen eléggé domináns volt mindhárom szabad edzésen, változó különbségekkel tartotta az első pozíciót, 1-től 7-ig volt minden a felhozatalban, és aztán jött az időmérő edzés, ahol habár úgy tűnt, hogy közel van a Mercedes, és talán meg is tudja szorongatni Verstappen, de végül a holland pilóta szerezte meg a pole pozíciót, 389 ezreddel megverve Lewis Hamiltont.
Ez nem kicsi különbség egy Mercedes ellen, az biztos, de aztán ugye a végeredményt ez még nem garantálta, de erről majd később beszélünk.
Amit még érdemes megfigyelni ennek kapcsán, azok a különbségek a tavalyi évhez képest, mert lassult a mezőny. Tehát a 2020-as pol idő az 1.27.264 volt, most Verstappen 1.28.997-tel biztosította be az első rajtkockát. Ez nagyjából megfelel annak az átlagos lassulási mértéknek, ami 1,64 század másodperc.
Nyilván ebben benne van az autók aerodinamikai változása, azért a gyengébb leszorító erővel nem tudnak olyan gyorsan olyan kanyarsebességeket hozni, valószínűleg ennek köszönhető ez.
Mindezek a változások a leginkább az alacsony rékű, azaz a padlólemez dőlés szöge, minél alacsonyabb, annál alacsonyabbnak nevezik ezt a réket. Szóval az alacsonyabb rékű autókat érintették le inkább, ami a Mercedes és az Aston Martin. Ugye nem véletlen, hogy pont ez a két márka az Aston Martinra célozva inkább, ugyanis elég sok mindent a bajnok csapattól estek el az utóbbi években.
Való igaz, és amit még érdemes látni, hogy az aerodinamikai változtatásoknak köszönhetően egyes csapatok autói továbbra sem mozogtak annyira stabilan a pályán. Tehát például a Mercedes versenygépe, de hasonló instabilitás jellemzi a Haas autóját is, mondjuk ott szerintem másokuk is állnak a háttérben, de erről majd később beszélni fogunk a verseny egyik mellékszálaként.
Hát azért ne felejtsük el, hogy a Haas-szal már az időmérőn is voltak gondok, ugye Mazepin is megcsúszott az első gyors körére felvezető nekifutás során is, ugye a harmadik szektor elején, illetve az utolsó időmérős próbálkozásokról is az első kanyar előtt állt keresztbe a célegyenes végén. Bár erre azt is mondták az amerikai csapatnál, hogy ezt fékhiba okozta, de nem indult könnyen az orosznak első Forma 1-es hétvégéje, és hát ezzel nem csak magának tett keresztbe, hanem Sebastian Vettelnek is.
Annak a Vettelnek, ugye, aki idén keresi a megváltást az új csapatnál, a Ferrari-tól eléggé rossz levezetésre távozott. Itt kellene most megmutatnia, hogy még mindig egy valódi bajnok kaliberű pilóta, de nem indult jól a hétvége ilyen szempontból, hiszen belefutott egy büntetésbe. nyilván itt igazából ugye arról van szó, hogy Mazepin megcsördülése után előkerültek a sárga zászlók, majd a dupla sárga zászló is, Vettel pedig nem lassított kellően. Ahogy utólag kiderült, Vettel pont elhaladta a marshal pont mellett, mielőtt fölvillant a dupla sárga zászló, így mondhatjuk, hogy balszerencsés volt, de azért azt is érdemes megjegyezni, hogy másfél évtizedes Forma 1-es tapasztalattal így lett volna felkészülni arra, hogy ilyen is várhat rá, úgyhogy ez egy elég rossz baki volt tőle.
Hát a rajt pozíciát viszont nem érintette, mert a 18-ról a 20. helyre esett vissza, hiszen, ahogy Patrik is említette, az időmérős gyengékedés főként a sárga zászlóknak tudható be. Mint ahogyan láthatjuk, Lance Stroll a Q3-ig jutott. Amit még Vettel kapcsán érdemes megjegyezni, hogy ez a apró baki viszonylag nagy büntetésre járt, hiszen 3 büntetőpontot is kapott érte, amit a versenyen pedig tovább gyarapított.
Egyébként én megjegyezném azért, hogy szerintem a 3 pont elég erős volt egy ilyen bakiért, főleg a körülmények ismeretében.
Igen, visszatérve egy kicsit még a Vettel és Stroll közötti különbségre, ez a differencia egyébként, még ha nem is ekkora, de azért észrevehető volt a két pilóta között, ugye a Silverstone-i csapatnál régebb óta vezető kanadai végig lépés előnyben volt a négyszeres világbajnokkal szemben. Mire mehetett volna vajon a német a futamon, hogyha ez a sok szerencsétlenség nem történik meg vele így?
Hát szerintem ezt lehetetlen megmondani, pont azért, mert ugye a teszteken, a 3 napos teszten is hátrányban volt, nem vezetett eleget. És itt is egészen más, hogyha valaki a mezőny végéről rajtol, más csatákba keveredik, úgyhogy egyelőre szerintem nem vehetünk semmit biztosra abból, hogy Stroll most jobban ment. Ez nem jelenti azt, hogy Vettel ezután jobb lesz nála, de egyelőre túl kevés adatunk van arra, hogy Vettel mire képes.
Vettelt, illetve én továbbra is kitartok a múltkori álláspontom mellett. Ahhoz, hogy Stroll legalább egy szintre kerüljön csapaton belül, még szüksége lesz pár beletanulós hétvégére, amikor fölveszi a ritmust az új csapatnál, és egyre az első hétvég, és ezt igazolta már, amennyi következtetés le lehet vonni belőle. És ha már a csapatok közötti különbségeknél tartunk, szerintem kicsit túl is ugoratunk az Aston Martinon, nem? Mert az a Alpinnál is érdekesen alakultak a dolgok, hiszen úgy tűnt a hétvég elején, hogy Esteban Ocon pont ugyanaz fogja csinálni, mint Lance Stroll. A szabad edzéseken számottevően biztatóbban teljesített a francia, mint Fernando Alonso. Ehhez képest az időmérőzése mégis a spanyol volt az, aki a Q3-i meg sem állt, míg Ocon kiesett már a Q1-ben.
Igen, igen.
Hát, igazából Alonsohoz hoztam, amit reméltek tőle. Úgy tűnik, hogy tényleg minden rendben van, és mintha kise szállt volna a Forma 1-ből. Futam nyilván nem alakult jól neki, de az nem az ő hibája volt, és szerintem erről még kitérünk majd erre beszélni.
Okonhoz is azért hozzá tenném, hogy nála is ugye befolyásolta az időmérős teljesítményét Mazepin sárga zászlós incidense, szóval ez is egy olyan eset, amire az előbb utaltunk, hogy egy futam alapján még talán korai lenne következtetéseket levonni. Viszont tényleg én is azt gondolom, hogy lépjünk kicsit tovább. Az időmérő igazából, még ha nem is pontosan ugyanazt az erősorrendet mutatta, mint a tavalyi szezon, de a főbb irányvonalak meg voltak, szóval látszott a Red Bull Mercedes fölény a többiekkel szemben. A középmezőny egy kicsit ugyan megkeveredett, átalakult, de ott is talán két csapat elhúzott, a McLaren és a Ferrari, bár ide sorolható még talán az Alfa Tauri is. Ha ezt az öt csapatot nézzük, gyakorlatilag meg is van a 10 pont szerző egy átlagos körülmények között futott versenyen. Végül mégsem ez történt.
De elképesztően szoros a közepe. Tehát, ahogy Gasly 5. ideje is mutatja, azért az Alfa Taurit sem szabad leírni, tekintve, hogy úgy tűnik, hogy az idei évre valóban összeállt a Honda erőforrása, megjött az áttörés, amire évek óta vártak a japánok. És nagyon közel van ez a McLaren-Ferrari branch. és nem szabad megfeledkezni arról, hogy az Alfa Romeo is kezd kacsingatni a középmezőny felé, tehát náluk is egy jelentősebb javulás vehet részre a tavalyi évhez képest. Tehát ha valamit nehéz lesz megjósolni ebben az évben, az a középmezőny. Ugyanakkor még a élmezőnyel kapcsolatban is a sötétben tapogatózhatunk leginkább, mert ahogyan azt láthattuk végül, nem úgy alakultak a versenyen a dolgok, hogy azt a papírforma diktálta volna.
Beszéljünk akkor a versenyről, vagy...
Egy pillanatra még én visszakanyarodnék, ugyanis érkezett egy komment Fettellel kapcsolatban. Az egyik hozzászóló kérdezi, hogy kicsit durvának véli, ami a sajtóban kapott a német. Nem igazságtalan kicsit, hogy ennyire leszólták a négyszeres világbajnokot? Egy pekkes verseny után a kritika jogos, de túlozni nem kell.
Hát egyelőre ez a versenyben még nem is mentünk bele, hát a kedves nézőnk majd hamarosan talán még durvábbnak érzi majd a kritikát, de az időmérő miatt, ahogy mondtam, igazából ez egy szerencsétlen baki volt. A futam az más kérdés, erről még beszélünk, és hát attól függ, hogy ki mennyire kritikus, meg meddig tolerálja a hibákat, a bakikat, vagy hogy kinek a számlájára, minek a számlájára írja őket, hogy lesz-e valami új kifogás, vagy magyarázat, vagy mi már Fettelnek rójuk föl.
Akkor tekintsük előre a futamra. Ugye a rajt az nyögvenyelésen indult, ugye Mazepin versenye nem tartott csak 3 kanyarig, miatta be kellett küldeni a biztonsági autót, először láttuk pályán
hát
az...
Szerintem még, bocsánat, szerintem lépjünk egy kicsit vissza,
még kicsit
hiszen,
vissza?
Hát igen, mert Mazepin már egy valódi rajt után
valóban,
járt
igen.
A pályán kívül, de előtte még történt azért érdekesség a Red Bull új pilótájával, Perezzel, aki alatt leállt az autó a formációs körön, és ahogy utólag megtudtuk, egy darabig nem is tudtak vele kommunikálni, ugye Perez a saját lélek jelenlétének köszönheti, hogy újraindította az autót. A leállása miatt ugye lefújták az első rajtot, és újabb formációs kört rendeltek el, Perez pedig a visszatért a mezőny végére, és a box utcában el tudott rajtolni, ami már eleve egy elég szép bravúr volt ahhoz képest, hogy nem sokkal előbb még a pályaszélén állt.
Teszem hozzá úgy, hogy ő maga se hitte az, hogy eltán sikerül elindulni első Red Bullos futamán, és Perez szintén azok közé sorolhatjuk, akik bal szerencsésen jöttek ki az időmérőből, mert eleve a Q2-ben ragadt, még hogyha csak egy hajszálon is múlott a továbbjutás, a közepes gumik az ő esetében nem váltak be.
Igen. Egyébként, bocsánat, hogyha még Pereznél járunk, azért egy dolog kicsit aggasztó lehet a Red Bull számára, hogy Perez tempója legalábbis eddig, nagyjából úgy, legalábbis az egykörös tempója, nagyjából úgy el van maradva Verstappentől, mint az elődei volt, és Perez szerepe pont az lenne, hogy ő ott tudjon lenni az elején, szóval az szép, hogy mit mutatott most a futamon, megbeszélünk is róla, de az már nem olyan jó, hogy nem tudott ott lenni az első 4-5-ben, ahonnan bele tudott volna szólni az élen zajló csatába. Úgyhogy ha valamilyen téren, itt nagyon kell javulni a Pereznek, mert különben ő sem jelent majd sokkal több segítséget, mint az elődei.
Igen, viszont azt csak felejtsük el, hogy nyilván meg volt egyfajta mérlegelés a Red Bullnál, és Perezről köztudott, hogy ő mindig is a versenyeken volt erősebb, ahol sokkal nagyobb szerepet kapnak a hosszabb távú etapok, a gumikezelés, meg az ilyenek. Tehát Perez sosem volt klasszikus egykörös pilóta.
Persze, csak azért oda kell érni, szóval hogyha mit tudom én, 20 kör után zárkózik fel az 5. helyre, amikor már nem tud beleszólni az élen zajló küzdelembe, akkor hiába megy jól versenyen. De még beszélünk róla, hogy is ment ezen a versenyen. Na szóval szerintem jöhet a rajt. És
akkor térjünk vissza a rajtra, ami tényleg, amikor tényleg el is indult a mezőny, az Epin versenye 3 körig tartott. Láttuk tényleg az Aston Martin... Három kanyarig, igen. Az Aston Martin safety cart is láttuk a pályán, de utána sem örülhetett sokáig mezőny, ugyanis Pierre Gasly első szárnya leszakadt, amikor Daniel Ricciardo McLarennyének neki ment, és végül ez a francia versenyt is kompromittálta. Utólagos elmondása szerint ezzel megsérült a padlólemeze is, és emiatt sem szerzett végül pontot. Ugye a végén az utolsó körökben már inkább jobbnak látták, hogyha a box utcában fejezi be a versenyt.
Ő is sajnálhatja, az Alfa Tauri is sajnálhatja, de szerintem mi is sajnálhatjuk, mert egyrészt nem láttuk, hogy mire lett volna képes az Alfa Taurival, sőt, a McLaren is sajnálhatja, mert ahogy a futam után kiderült, Ricardo autója is megsérült, és ő sem tudott olyan tempót autózni, ami benne lehetett volna az autóban.
Még így az első körök közén visszakanyarodik a házhoz, hiszen amellett, hogy Mazepin versenye három kanyarát tovább nem tartott, az újraindításnál Mick Schumacher is megfordult, ami azért erősen jelzésértékű annak kapcsán, amit korábban is itt boncolgattunk, hogy mennyire egy vezethetetlen autó lett a ház. És ilyen szempontból ez Mazepint sem írja le annyira, hiszen Schumacher Forma 2-es bajnokként forgatnak, hogyha azt vesszük. És így a VF21 az láthatóan nem egy versenyzésre tervezett koncepció, tehát egyértelműen azt sugal, hogy 2022-re állt már át a csapat.
Ezt követően egyébként úgy gondolom elég hamar kialakult a versenyképe, és látszott, hogy mire számíthatunk. Az első három elég gyorsan eldőlt, a sorrend volt csak kérdés, és ugye Verstappen, Hamilton, Bottas volt a dobogósok sorrendje sokáig, utána követte őket McLaren szendvicsben Leclerc, Norrisszal előtt. Perez folyamatos felzárkozását láthatjuk ugye a versenyen, és az utolsó pontszerző helyekért küzdött a japán Tsunoda újoncként, ami szerintem egyébként egy megsüvegelendő teljesítmény. Sainz is a Ferrarival első Maranellói versenyén, Stroll is oda keveredett, szóval elég hamar kialakult így ez az élmezőny.
Én Tsunodához szólnék hozzá az imént felsoroltak közül elsők között. Tsunodáról tudni kell, hogy az első japán versenyző Kamui Kobayashi és 2014 óta, és ő szerezte a japán első Forma 1-es pontjait 2012 óta. Tsunoda a 18. japán pilóta az F1-ben, és a 8. aki pontot is szerzett. És teszem hozzá, hogy ilyen jól a japánok közül csak Kobayashi mutatkozott be a 2009-es brazil nagy díjon, szintén 9. lett. Csak akkor az nem ért 2 pontot.
Bocsánat, akkor gratulálunk Tsunodának innen is, de szerintem azért nézzük meg azt is, hogy mi is volt az elején, mert ugye egy darabig, jó darabig a Red Bull Hollandja vezette a versenyt, aztán most már gondolom nem árulok el nagy titkot, hogy mégsem ő nyerte meg. Szerintetek miért?
Hát, a 4-es kanyar miatt? Ez is egy egyértelmű válasznak tűnik.
Igen, de az már a legvége, de vajon miért nem maradt erőből az élen? Vagy mi mire gondoljunk? A Lewis Hamilton volt túl jó, a Red Bull volt félkalú óriás, egy pilótával kettő ellen, vagy a Mercedes erősebb, mint látszott a tesztek alapján.
Ez több tényező együttesen okozta. Nyilván ott van az egyik, amit említettél az előbb is, Perez hiánya is szerintem hozzátett ehhez. Erről kevesebb szó esett az elmúlt napokban, de talán, hogyha a Red Bullnak egy pilótával nem kellett volna egyszerre kétfelé figyelnie, akkor könnyebben megvédették volna a vezető pozíciót. Nyilván ezt most nem tudjuk meg, mert Perez tempóját sem tudjuk relatíve Verstappenhez képest a mezőny ugyanazon területén, mert ezt nem láttuk, Pereznek ugye át kellett vágni a mezőnyön, de talán megzavarhatta volna a már nem ezüst, de fekete nyilakat. Illetve hát itt nyilván a szabályok értelmezése és felfogása a hétvége során, ami viszont a Nemzetközi Automobil Szövetség emberének számlájára is írható.
Maradjunk annyiban, hogy mind a szabályok megalkotása, mind annak értelmezése is, hogy mondjam, meglehetősen elrugaszkodott a standardektől, ugyanis az történt, hogy ugyebár volt egy versenyző eligazítás. Annak, illetve a hétvégét megelőzően kiadtak egy versenyigazgatói jegyzetet, Michael Masi, amiben azt írta, hogy a 4-es kanyar kijáratánál nem lesznek ellenőrizve a pályahatárok a köridő teljesítése szempontjából, mivel az adott szakaszon a műfű és a kavicságy határozzák a pálya határát. Ezzel szemben másnap, mire már úgy túl voltunk az első szabad edzésen, de szerintem a másodikon még nem, jött egy újabb változat ugyanebből a feljegyzésből, ami szerint már két részre lett bontva az erre vonatkozó pont. Az egyes pont értelmében a edzések és az időmérő során minden olyan esetben elveszik a köridőt, ha a versenyző a 4-es kanyar kijáratánál elhagyja 4 kerékalapát, és ebből értelemszerűen előnyt szerez magának. És a 2-es pont pedig azt fejti ki, hogy a versenyen továbbra sem veszik figyelembe a ilyen szigorúan ezeket a betartásokat. Viszont erre cáfol rá a sportszabályzat 27.3-as pontja, ami szerint a versenyző köteles lenne elvileg minden észszerű erőfeszítés megtenni annak érdekében, hogy pályán tartsa az autót. Ehhez képest nem ezt láttuk.
Gyakorlatilag azt láttuk, hogy szombatról vasárnapra megváltoztak a pályahatárok, legalábbis értelmezésük, de ilyenre soha nem volt előtte példa. Tavaly is ez a pályahatárok kérdése tavaly is sok kritikát kapott, viszont azt kell mondjam, tavaly ezt sokkal jobban kezelték, ugyanis egyértelműek voltak a szabályok. Tavaly, ha az időmérőn nem volt szabad levágni, vagy kiszélesíteni a pályát egy-egy adott ponton, akkor azt a versenyen sem volt szabad. Általában, ha jól emlékszem, akkor kétszer megengedték, de harmadjára már járt valamilyen retorzió. Hogy most ez miért változott?
Hát nekem van ötletem, sajnos a válasz szerintem egyszerű, az, hogy a FIA-nál inkompetens emberek ülnek, mert évek óta, hosszú évek óta gumiszabályok vannak, egyszer így, egyszer úgy, van olyan kanyar, amit ki lehet szélesíteni, van olyan, amit nem lehet, van olyan, amit egyik évben ki lehet, aztán mégsem lehet. Sőt, most már ott tartunk, hogy egy hétvégén belül is változik az előírás, ami egy borzasztó rossz gyakorlat. És én egyébként, bocsánat, mindjárt át is adom a szót, de úgy gondolom, hogy szerintem az lenne a legvilágosabb, ha tényleg a fehér vonal lenne a pálya határa mindenütt, és aki azon kívül megy ki nem kényszerítetten, azaz nem baleset vagy kiszorítás esetén, akkor az kapjon büntetést, nyilván arra is lehet vitatkozni, hogy mit és milyen mértékűt, de az legyen a versenypálya, ami valóban a versenypálya, esetleg még a kerékvető beleférhetne. Szerintem ennyi, ilyen egyszerűnek kéne lenni a szabálynak, és akkor világos lenne a helyzet.
Maximálisan egyetértek veled, Gábor, és nem, hogy egy verseny hétvégén belül változik egy álláspont egy adott kanyarra kivetítve, hanem eljutottunk arra, hogy egy versenyen belül is változik az álláspont, ugyanis Lewis Hamiltonik, meg még többen is, 29-szer szélesítették le a pályát az ominózus ponton, és utána jött a versenyigazgatói utasítás, hogy gyerekek, innentől kezdve nem játsszuk ezt, aki nem tartja be, annak utolsó figyelmeztetés, és aztán az ennek megfelelő szankció. Én komolyan mondom, számomra értetetlen, hogy Gábor is kitért arra, hogy miért nem csináljuk azt, hogy akkor fehér vonal, esetleg rázókő, és kezit csókolom. Tehát azt hiszem, nincs újdonság abban, hogy ott van az a 4-es kanyar vákrányban 2004 óta, és annó valami apján megadták az A-licencet a pályának, tehát nem gondolom azt, hogy pálya és kanyar specifikus szabályok lennének szükségesek egy olyan pályán, amit versenyzésre alkalmasak nyilvánítottak az adott feltételek között.
Igen, én is azt gondolom, hogy valami egyértelműsítés mindenféleképpen szükséges lenne. Érdekes ez is, hogy azt mondták a versenyzők, hogy legalábbis Hamilton ugye azt mondta, hogy ez verseny közben változott meg egyik pillanatra a másikra, viszont Michael Masi versenyigazgató éppen ennek az enközét állította, szóval ő azt mondta, hogy a szabályok végig ugyanazok voltak. És itt is érdekes ellentét van, hogy most akkor kinek higgyünk. ugye Mazi azt is mondta, hogy nem volt azzal gond, hogy ahogy a pilóták közlekedtek, egy olyan esetet látott a kollégáival együtt, amikor valaki szélesen ment, de az sem ismétlődő volt. A Red Bull viszont kiszámolta, Helmut Marko mondta, azt hiszem el, hogy Hamilton egészen pont volt, aki megszámolta tényleg, hogy 29 alkalommal az 56 körös versenyen, 29 alkalommal szélesített ki a 4-es kanyart, és ezzel 6 másodpercet nyert a versenytávon. Hát a 6 másodperc az éppen elég lett volna Verstappen neki kényelmes győzelemhez, hogyha Hamilton is a Verstappen íveket autózza. Úgyhogy
akár büntetéssel együtt.
Bocsánat, nektek már felvetettem itt tegnap, amikor beszélgettünk, de szerintem erre kiváló ellenszer lenne, hogyha az ilyen pályaelhagyásoknál szépen kapnának valami 2 tizedes vagy 5 tizedes időbüntetés, minden egyes kis elhagyás, ennyi. Akkor mindjárt meggondolnák.
Hát az nagyon aprólékos lenne az igazat megvalóta, de amit erre ki lehetne küszöbölni, az például a MotoGP-ben is alkalmazott Joker körös rendszer lenne szerintem, hogy mit tudom én, x alkalom után akkor egy lassabb íven kell teljesíteni a pálya egy adott pontját. A MotoGP-ben ez egy nagyon jó szabály.
De a motorok mondjuk kisebbek is, de szerintem ezzel a Gábor által felvetett ötlettel sincs semmi baj, hogy azért ezeket a pályahagyásokat is most már nem csak sas szemek nézik, hanem szenzorokat telepítenek a pálya különböző pontjaira. A szenzorok pedig csak jegyzik, hogy az autó áthaladt felette vagy sem. És egy rendszerhez kötik. Még akár az is egy ilyen meglepetés faktor lehetne, hogy nem mondják el, hogy melyik autó hányszor haladt át a kritikus részeken, aztán a végén éri őket a meglepetés, hogy hát ez kicsit több volt, mint gondoltuk, és súlyos másodpercek okozhatnak pozícióvesztéseket.
Nekem csak ezzel egy bajom van. Az elmúlt években rengeteg kritika érte a Forma 1-et, azért, mert az eredmény hirdetésnél egyszerűen nem volt meg az eredmény. Tehát hányszor volt például az elmúlt években, hogy versenyzőket rángattunk le a dobogóról, hogy például akárhol mondjam, 2017 amerikai nagydíj, Verstappen megözte Kimi Räikkönent a jobbos kanyarban a pálya hátsó részén, és aztán láthatóan átvágta a kanyart vele, és akkor 5 másodperc, de ez már csak a dobogó ceremónia előtt derült ki közvetlenül, úgyhogy Verstappent rántották le, Räikkönent megküldték fel a dobogóra. És hogyha egy ilyen szisztémát életbe léptetnénk, akkor itt pont ugyanaz lenne, hogy mit a lotózásnál, hogy egyszerűen átrotálódna a teljes sorrend.
Nem kell addig, mert a számítógép gyorsan hozzáadja az időt.
Igen, meg a csapat szerintem tud szólni a pilótának, vagy a versenyigazgatóság, de egyébként ugye arra most egy kicsit szerintem térjünk vissza a futamhoz. Hamiltonék jó sokszor jártak odakint, Max Verstappen viszont a futam nagy részében nem. Amikor viszont igen, akkor a lehető legrosszabb, akkor a legrosszabb helyzetben. Ugye kerülgettük már itt a forrókását, hát most már mondjuk ki, arról volt szó ugye, hogy a futam záró szakaszában sikerült megelőznie Lewis Hamiltont, viszont pont a négyes kanyarban, de a pályán kívül. Utána vissza is adta a pozíciót, és később már nem tudta befogni az angolt. Erről mit gondoltak? Mert sokan arról beszélnek, hogy azzal, hogy felszólították a hollandot arra, hogy adja vissza a helyet, elvették tőle a futam győzelmet.
Hát, én most itt idéznék ehhez egy kérdést, és így egyszerre a kettőt válaszolnám meg. Az a kérdés érkezett a kommenteknél, hogy ha a szabályok végig ugyanazok voltak, akkor miért nem zárták ki Hamiltont? 29 kiszélesítés nevetséges. Nos, ugye visszakanyarodva Mázi válaszára, ez a 29 kiszélesítés belefért náluk. Még ha a pályán kívül is haladtak az autók, belefér. Ez van, nem tudunk mit csinálni. Viszont azt kimondják a szabályok, hogy a pályán kívül előzni nem szabad. Verstappen is ott haladt, de ő a pályán kívül előzte meg Hamiltont. Ugye a négyes kanyar az egy jobbos, és a jobbosba menet, Hamilton belül védekezett, Verstappen pedig kívül próbálta megelőzni. És a pályán kívül jutott maradandó előnyhöz, amiről azonnal küldött is a versenyirányítás figyelmeztetés a Red Bullnak, hogy engedjék vissza Hamiltont az élre. Ugyanis ezt így, ha nem teszik meg, akkor a zöld asztalnál folytatott volna a verseny, és akkor, amit Oliver is említett, hogy a leintéskor még lehet, hogy nem a jó eredményt látjuk, nem a később, ami később hivatalosan is a jegyzőkönyvekbe került. Úgyhogy vissza kellett, hogy engedje, ugyanis kívül ment emelte.
Igen. És teszem hozzá, hogy Verstappen eleinte megkérdőjelezte ezt a lekommunikálást a csapattal folytatott beszélgetésben, ugyanis föltette azt a kérdést, hogy miért nem hagyták őt menni. Mert inkább kiautóztam volna azt az 5 másodpercet a hátrévő körökben, és vállalta volna a büntetést, mégis hiszem, hogy így legyen második. Aminél viszont próbált sportszerű lenni, az az elengedés, mert a hosszú egyenesben engedte el, amivel egyértelműen időt veszített. És hogy miért nem tudott visszatámadni, erre is volt ugyebár egy kérdés, ő azzal magyarázta, hogy a 13-asban volt egy hirtelen túlkormányzott pillanata, és onnantól fogva túlmelegedtek a hátsó gumik. Teszem hozzá, hogy 10-11 körös különbség volt Hamilton és Verstappen gumiai között, de a holland elmondása szerint ez a gumi előny onnantól kezdve elszállt, hogy másodpercen belülre került a Mercedeshez képest. És akkor ott még a szeres körülmények is, amik a hétvége egész menetét befolyásolták.
Én egy pillanatra még visszatérnék erre az elengedésre. Én nagyon örültem neki, hogy megtörtént, és bár ugye közvetlenül a futam után Verstappen arról beszélt, hogy ő vállalta volna a büntetést, és kiautózta volna az időt, azért szerintem az a győzelem nem lett volna sportszerű. A büntetés arra van, hogy annak legyen valami hatása, és nem az, hogy kijátsszuk és kimatekozzuk. Úgyhogy nagyon örültem neki, és a verseny követő nyilatkozatában, még hogyha elégedetlennek is tűnt, nem volt dühös, vagy legalábbis szemmel láthatóan nem volt az, ami azt mutatja, hogy talán egy kicsit érettebb lett a holland mostanra, mint kezdetben.
Igen, ez egyértelműen látszott. Aztán tényleg még meglátjuk, hogy mennyi esélyük lesz a szezon további részében a Red Bullnak a Mercedes szemben, viszont én ez biztató a szezon szempontjából, hogy nem, végre nem egy csapat és egy pilóta küzd a bajnoki címekért, hanem legalább ketten. Ott azt, hogyha még ide veszik, akkor hárman.
Én pessimista vagyok. Szerintem egy verseny alapján túl korai kijelenteni, hogy még úgymond éles lenne a küzdelem. Tehát pláne nem a szezonnyitón nem mérvadó. Tehát hogy azt is mutatja, az elmúlt 5 évben Hamilton nem nyert szezonnyitó futamot, aztán egy kivételével a bajnokságokat mégis zsinórban nyerte. Úgyhogy én várnék még 2-3-4 verseny, mire úgy körülvonalazódik, hogy tényleg ennyire csökkente a különbség a Red Bull és a Mercedes között.
Jelen pillanatban kit láttok jobbnak? Red Bullt vagy a Mercedes-t?
Hamiltont. Én azt mondom, hogy Hamilton. Hamilton nem véletlenül 7-szeres világbajnok, még ha nyilván de elmúlt években mindig a legjobb autót is vezette. Csapatként, ha Pereznél megoldódik ez a probléma, amiről beszéltünk, azaz előrébb tud kvalifikálni, és ott lesz valahol, akkor csapatként a Red Bullnak én adok valami esélyt, de tényleg annyira megszoktuk már a Mercedes dominanciát, hogy én sem hiszem előre, azt majd meglátjuk. De egyébként Hamilton tartom még is a favoritnak.
Én úgy látom, hogy az autó tekintetében nem jelenteném ki ezt egész azonra, hogy így is marad, de jelenleg a Red Bull, mintha egy hajszálnyival erősebb lenne, így legalább, meg ugye ez pályaspecifikus is lehet Bahrainben, viszont Bahrainben erősebb volt, és ezzel kapcsolatban érkezett kérdést, hogy tényleg csak a szabályváltozások miatt lett jobb az energiaitalos autó? Vagy van más köze is?
Szerintem mindenki már említettük, és emeljük ki újra a Hondának a szüntelen munkáját, akik tényleg 7 nappal éve dolgoztak azon, hogy normális jó erőforrás gyártsanak, ami már tényleg bajnoki küzdelemre alkalmas. Aztán nyilván ugye azt is említettük, hogy némelyik autónak jobban ártott a szabályváltozás, de szerintem a Red Bull megdolgozott azért, hogy odaérjen. Az egy másik kérdés, hogy a szabályváltozásra a Mercedes megrak szabóját, mint mondjuk a Red Bull.
Igen, hát a Bahreini nagy díjat elég jól körüljártuk, legalábbis az érdemi részét. Nyilván még lehetne beszélni a középmezőnyről, de ott is hasonlókat mondhatunk el, hogy ez még az első verseny, és szerintem túl nagy következtetéseket ebből nem lehet levonni még, ami történt Szahírban.
Azért szerintem emeljük ki Norris-t, aki a McLarennel szuper versenyt teljesített, ugye nem láttuk sokat, mert miután Ricardoval eltávolodtak egymástól, nagyjából egyedül teljesítette a futamát. Ahogy Perez felzárkózását említettük, de azért nem mondtuk ki így, hogy kihozta a Red Bullból azt, amit lehetett onnan, a box utcából rajtolva. Alonso is kiválóan szerepelt, és nagyon szép csatája is volt egy ilyen Ferrari hármassal, ugye egy két ex-Ferrari is, plusz a mostani Ferrari Sainz. Fette akkor nagyon szépen versenyzett, öröm volt látni, viszont szerintem még térjünk ki Fettelre, aki egészen amatőr kezdőhibát követett el a futamon. Ugye arról beszélünk, hogy hátulról felöklelte ezt a Balokon Alpinját, és a rádió még ő háborodott fel azon, hogy a francia irányt váltott előtte, amikor szemmel láthatóan nem történt ilyen, és nyilvánvalóan egyszerűen elveszítette a tapadást, mert beért a másik autó mögé. Ami belefér, de az a baj, hogy Vetteltől nem először láttunk ilyet. Verstappennel szemben már volt egy ilyen esete Silverstone-ban, és nagyon nem hagyott ez jó szájízt, és elég rossz benyomást keltett azzal, hogy az új csapatnál is két egy balszerencsés, meg egy teljes értékű hibával kezd, és nem hozott ki sokat a lehetőségből. Úgyhogy aggasztó ilyen szempontból, főleg a drukkereinek, meg a csapatnak, de tényleg jó lenne látni, hogy magára talál a német.
És aggasztó a büntető pontok szempontjából is, mert a már említett három elé ez még plusz kettőt jelentett, és ezzel 55 az egy adott hétvégén megszerzett büntető pontok száma, és 12-nél automatikus eltiltás egy versenyre.
A világban a pontoknak biztos jobban örült volna.
Egyébként érdekes statisztika, ma láttam valahol, most már nem emlékszem, de úgy tudom, hogy egy Vettel, amióta bevezették büntetőpontrendszert, Vettel gyűjtette a legtöbbet, összesen 29-et.
Szerencsére nem volt még eddig a
12-höz
közel, ami
még nem
ugye
jutott, de
egy éven belül kell 12-t összegyűjteni ahhoz, hogy valakit eltiltsanak egy futamról, de az idei jövet nullával kezd, tehát most egy évig legalább 5-öt görgetni fog maga előtt. Viszont azt mondom, hogy tekintsünk egy kicsit előre, és most nem is feltétlenül a 3 hét múlva megtartandó Emilia-Romagnai nagydíjra gondolok, hanem a portugál nagydíjra és a spanyol nagydíjakra, ugyanis ezeken a hétvégeken biztosan szurkolhatunk magyar versenyzőknek is.
Pontosan, a portugál nagydíjon az Euroformula Open lesz az egyik betétsorozat, és ebben a mezőnyben fog indulni Keszthelyi Vivien, Suzuki, Audi és az utóbbi években különböző alsó formula sorozatokban töltött éveket követően a Team Motoparkkal mutatkozik be, és ő az első magyar ebben a sorozatban, és egyébként ez a sorozat a Hungaroringre is ellátogat majd a nyáron. Legutóbb a női W Series-ben láthattuk Keszthelyi Vivient, teszt és tartalék pilotaként 4 futamot teljesített, 1 ponttal zárta az évet. És a Forma 3-a pedig jön Tóth László, az első magyar lesz Kispál Tamás óta a sorozatban, amikor még GP3-ként futott, ő pedig a legendás Campos Racingnél mutatkozik be, Lorenzo Colombo és Amaury Cordier csapattársaként.
Gábor, te talán még jobban emlékszel a Kispál Tomis időkre, beszélgettél is vele, hogyha jól emlékszem.
Igen.
Mit vársz? Mire lehet képes szerinted Laci az alsó kategóriában?
Hát nem tudom. Eddig nem követtem a pályafutását, de nemrég utána néztem, hogy milyen eredményeket ért el eddig. nem mondom, hogy egy új Schumachert látunk, de nyilván még most is épp csak eléri a legelső, legalsó lépcsőfokát a komoly szintnek, úgyhogy bízunk benne, hogy itt majd ragad rá valami tapasztalatot gyűjt. Egyelőre szerintem ne várjunk tőle semmit, nem is csak azért, mert nem képes rá, hanem egyelőre tényleg nem tudhatjuk. Majd meglátjuk, hogy mire lesz képes, de bízunk benne, hogy túlszárnyalja, mert bocsánat, Kispál Tamást, akinek egy futam győzelem jött össze a GP3-ban.
Igen, azért az is nagy szó, és igen, nem lehet túl sok mindenre következtetni. Ugye a Campos, az biztos, hogy a Campos azért egy nagy névnek számít az alsóbb kategóriákban, ott vannak a Forma 2-ben, a Forma 3-ban is. Más kérdés, hogy az elmúlt években annyira nem voltak sikeresek, de azért azt ne felejtsük el, hogy egyforma autókkal versenyeznek ezekben a szériákban, úgyhogy itt tényleg sokkal jobban kijön az, hogy ki a jobb pilóta. Aztán bízunk benne, hogy magyar sikereknek is örvendhetünk. Persze ezekről majd be fogunk számolni, hogyha úgy adódik.
Reméljük.
Bízunk benne.
Úgy gondolom, hogy egész jól összefoglaltuk a bakrányi történéseket, és egy kis kitekintést is adtunk az egyéb autósportos hírekre, aminek örülhetünk, hogy ezek magyar vonatkozásúak voltak. És köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ma is. Nem maradjatok le a következő adásról sem, ami ugye a tervek szerint az Emilia romagnai nagydíjat követően tartunk. Hogy biztosan értesüljetek róla, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nyomjátok meg a csengőt is a feliratkozás gomb mellett. De megtudhatjátok a kezdési időpontokat a Facebook oldalunkon is, a Forma és Facebook oldalunkon, ez az F1 and More nevet viseli. A videó végén majd láthatjátok leírva is. És az írásainkkal pedig a vezes.hu/form1 oldalon találkozhatok. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, hamarosan találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!